Nagy kihívás számomra ez a találkozás. Nagyon nagy örömmel jöttem, köszönöm a meghívást. És az atya már itt teret létesített, frontot nyitott azzal, hogy azt idéztem, amit magam is idéztem volna ma reggelből. Ez a mi küldetésünk a közéletben, ez egy nagyon kényes, fontos téma. A kezünkben van egy vázlat. Én magam is nagyon vázlatos lennék, de arányokra törekszem, hogy eszmei, elméleti és gyakorlati konkrét példákat vegyessen alkalmazva. Egy kicsit fölzaklassuk a lelkismeretünket, mert miközben a pápa azért feszeng, hogy túl ne dolgozza magát a egyházon kívül eső térségekbe, nincs semmi olyan térség az egyházon kívül lenne, de mégis a közlegyház életen kívülre, hát extra kifelé irányoló terekre ne fordítson túl sok energiát, addig nekünk meg éppen ezt kéne elkezdeni, vagy folytatni, hogy még inkább legyünk benne a mai magyar valóságban, vagy a mai európai valóságban. Az egyház tanácsosok és a világi Krisztus hívő küldetése közéletben. 6 pontban szólnék. Nemrégiben egy órával ezelőtt hallottuk, hogy íte missesz magyar fordításban, hogy menjetek, küldetéstek van. Megrázó, hogy a mise nagyon hirtelen ér véget a Krisztusra való személyes szentségi találkozás kapcsán, és azonnal elküldnek minket, akkor most tedd meg, ami itt veled történt, ha az Isten így utánad nyúlt, akkor te is nyúlj utána a többieknek. Azonnal menj és tedd, ami a dolgod, amit az Isten rád bízott. Első pont, a címet elemzem hátulról előre, hogy a közélet, ez a kifejezés nyilván valami társadalomszerű, vagy a klasszikus görög szóval a polisznak, a városállamnak a dolgával a törődés, vagy ma mondjuk polgári közeg, valami ilyen a megszokott szűk egyházi téren, a sekrestjén, a templom, vagy a plebánia térségen kívül eső világ, ami ugyancsak az Isten országa, és ezt a teret, ezt a közéleti valóságot nekünk meg kell közelítenünk. Közélet, ezt a szót ma ritkán használják. Amire a közélet irányul, hogy a közjót gyakoroljuk, ez egyenesen annyira nem szerepel, hogy még a marxista időknek egy értelmező szótárában, de 82-ből, tehát nem olyan nagyon-nagyon régről, azt mondja, hogy ez a szó, hogy közjó, ez a régi irodalomnak a szava. Ma már muzamba való, elavult. Hát elavult annak a világnak, amelyel szemben mi egy alternatív társadalmat kell képezzünk, mert lassanként ez a világ, amelyek a közjó elavult, lassanként a saját sorsa fog összedőlni, hold biztos. Ilyen fajta embertelen, házasságromboló, családromboló, életarányokat bontó, esztelenül rövid távú berendezkedéseknek össze kell omlani, ez nem lehet hosszú távú, illetve meg kell gyógyulni egy egészségesebb fele. Nekünk már a holnapba kell nézni, és egy egészségesebb társadalomnak vagyunk az alternatív, a változatot jelentő kihívása. Az Istentől alkotott emberhez méltó, az életben egy társiasságot, egy közösséget biztosító, egy kiegyensúlyozott életnek vagyunk a hívei és a munkatársai. Tehát roppant érdekes, amire a közélet irányulna a közösségnek, a társadalomnak a szolgálata, a törekvése, az élni akarása, ennek a sajátos keresztény szava, hogy közjó, ez ma már elavult szónak számít. Mindegy, hogy mire kereszteljük át, de lényeges, hogy valami közösségi javunk kell legyen, mert ha csak a saját személyes egyéni javunk számít, ami már nem is javunk, hanem pillanatnyi érdekünk, mert erre manipulálnak bennünket, hogy amit meglátsz a plázában, vedd meg, ha szükség van, ha nem. Ez az ilyen rövid távú, hogy még az én családom idén el tud jutni a tengerpart, a horvát tengerpart, hogy mi lesz holnap az a gyerekem, az unokáimmal, az zaksa nem érdekel. Az a fontos, hogy ma még ezt meg tudom tenni. Ha így gondolkodunk ilyen rövid távon, a saját gyerekeink, unokáink sorsát nyessük el. Közjót kell keresni, olyan jót, ami holnap meg holnap után is még az unokáink is, vagy a tanítványok is látni fogják. Olyan értékeket, érdeket, amiért érdemes élni. Egy darab szalámért, vagy egy mobiltelefonért nem érdemes élni, hanem csak valami nagyot, ami szép, szent, ami a szeretetteljes odaadásunkat, amiért meghalni lehet, és érdemes, azért érdemes csak élni. Tehát ilyen értelemben az a közjó, amit itt most sejtelmesen és tizedesen ugye kezelhetnénk, mert a társadalomban nem használatos szó, az a közösségnek a java, annak a városnak, kerületnek, községnek, annak a nagy családnak vagy baráti körnek a java. Annak az egyházközségnek, vagy egyházmegyének, vagy Európának a java. Az az érték, amire érdemes irányulni. Persze, hogy kell reggelizni, és jelenvészetes, hogy van szükség cipőfűzőre, meg én nem tudom, meg a technika eszközére most is ezeket használjuk, de nem szígyük, amit használunk, de minden a maga arányában, a maga helyén. A közjó szolgálatát a természetes erkölcsi törvények komolyan vétel biztosítja. Természetes erkölcsi törvények, ez szintén ma nem divat szó. Hogy természetünkben, az emberi alkotottságból, a teremtettségünk folytán van egy olyan belső rendezettségünk, célra irányultságunk, egy olyan egymás közt és a valósághoz, az anyagi javakhoz való valami viszonyunk, meg az Istenhez való kapcsolatunk, ami bennünket emberré tesz. A természetes erkölcsi törvény az, amit lényegileg a 10 parancsolat kodifikál, apró pénze váltva megfogalmaz. Szent Ágoston mondta már, ha nem tudsz felolvasni, elolvasni a szívedbe ezt a törvényt, akkor Isten eléd a táblákon és kőtáblákon, és értsd meg. Ezt a természetes erkölcsi törvényt ma az egyház használja a másik feladatásnak, amelyek teljesen kicsúszik az ember távlataiból, amelyek különböző érdekek befolyásolása vagy hajszolásában él, az ezt nem is ismeri. Törvény az, ami az én érdekem. Ami jogszerű, nem ami erkölcsös, hanem amit valamilyen jogi paragrafusból ki lehet ott középen a lyukon át bújni, amit nekem még ki tudok magyarázni, az én utam, az az én biztonságom, a többi nem érdekel, a másik java nem. Tehát ez a szélsőséges individualizmus, aminek csak látszólag ellentétje a kommunista kollektivizmus, mind a kettő ugyanabban az ateista gyökérből fakad, nagyon sok értéknek egy csúnya elcsűréséből és lefaragásából, lefékezéséből, egyoldalúságából, ez a szemlélet, ez ezt nem ismeri. Most azért beszélek ilyen hevesen, mert 3 napig át fűtöttek engem dobogókön, ahol egy családbarát, minden pap családbarát természetesen, de hát néhány ilyen családbarát papot Bíró László püspök úr összehívott. Lenyűgöző élmény volt, őrült, sűrű volt a program, de rengeteg kiváló előadóval, lenyűgöző volt az a kép, aminek nyomán ezt most még élesebben mondom, mint amikor először ezt végiggondoltam a mai napra szólóan. Hát roppant érdekes ez a tény, hogy valahol rá kell ébrednünk, hogy itt a jövőnkről van szó, reményünkről és jövőnkről, mint a budapesti város misszió mondja, és tegnap ennek a lendületi voltunk itt Péter és egyéb barátom együtt, tehát tegnap gyakoroltuk ezt a közéletiséget, mert a körtér sarkán fölütöttük a sátrainkat, és valami hallatlan, eleven, pörgő, és az egyházközséget ennyire élénknek nem is igen láttam, ilyen nagyon bensőséges és eleven találkozót szolgáltunk, ki tudja kinek a javára. Nekünk már is a javunkra volt. Tehát van igenis egy olyan az emberbe beleépített, emberi társadalom beleépített erkölcsi norma, egy olyan vonatkozási rend, amiben egy kapcsolati rend, amit ha komolyan veszünk, akkor mosolygunk, örülünk és szabadok vagyunk, ha nem, akkor a zsebem, az autóm bármi eltűnhet, bármelyik perze, bármikor rám lőhetnek, vagy bármi valami intrikánk leszek a része. Tehát ezért lényeges ezeket a dolgokat komolyan venni. Akik ezt vállalják, azok napjainkban egy alternatív társadalmat képeznek, tehát valamiképpen rengeteg is magyar szigetbe, de elképesztő sok és eleven szigetbe, egymástól elszigetelt szigetbe él ez az élő valóság, akik itt vannak fejenként, személyenként ilyen közösséget képviselnek és építenek. Kiváltos volna, hogy ezek nem maradjanak elszigeteltek, mert egymásra átlássunk, és a sok sziget között hidak keletkezzenek, mert akkor erős lesz ez a mentő társadalom, ami a holnapnak az ígéretével gazdag, ami nyelvében ez a pici gyerekét az előbb itt ugrált mellettünk a papájának segítve, hogy érdemes élni, boldog dolog élni, szent az élet, jó dolog mások fele odafeszülni, jó együtt az Isten elé leborulni, vagy az ő napfényében valamit a művében alkotni, segíteni, elősegíteni, akkor az élet szép és értelmes. Tehát a közélet az a valamilyen irányulás számunkra, ami megszokott biztonságos kis sekrestjénken, vagy otthonunkon, vagy a megszokott kis köreinken túl van, az egész magyar társadalom, vagy európai társadalom, világ társadalom, aminek egy része számunkra elérhető, és ha ezek fele feszülünk, akkor ezzel a közéletiségünket gyakoroljuk. Második pont, a az egyház községi képviselőtestet tagja és a Krisztus hívők, akiknek ez most megvan címerve itt a Váci egyházmegyében, ezeken a legendásnak, Budapesten legendásnak számító lelkipásztori napokon, ez már a harmadik, azt hiszem, tehát amire önöket itt összehívták, benneteket meghívtak, az a képviselőtestei tagok elsősorban, akiket itt egyháztanácsosnak mond ez az írás, meg általában a Krisztus hívők. Tehát ha benne vagyok egy egyházközségi képviselőtestetben, ha nem, de én Krisztus hívő keresztény vagyok, akkor meg vagyok ebben hívva. Mint hallottuk a bevezető meghívóban, a papok ebben egy bizonyos szögbe kerülnek bele, hogy ezt az egész kérdést abszolút tisztázzuk egyszer és mindenkorra. Találkozónk egyik leglényegesebb okmánya van a kezemben, az ablakos könyvből, a másik vatikáni zsinatnak a nagyszerű 16 okmányából, melyiket lapozom föl. Az apostolikám aktozitátem, tehát az apostoli küldetésünkről szóló, cselekvésről szóló üzenetet, és annak a második pontja, második bekezdését elolvasom úgy, ahogy van szóról-szóra. A szolgálatok különbözők az egyházban. Tehát ami az egyház él, ezek a szolgálatok különbözők. Misétől a beteg látogatásig, és egy elesett ember lelki gondjától egy közös ünnep rendezéséig. Ezek különbözők, de egy a küldetés. Krisztus az apostolokra és utódaikra ruházta rá ezt a tisztséget, tehát helyben Miklós püspök atyára, és az ő munkatársa papjaikra, hogy az ő nevében és az ő hatalmával tanítsanak, predikáljanak, hittan tanítsanak, megszenteljenek, ma reggel is megáldoztottak, mi se volt, és kormányozzanak, fogjanak össze minket. A világiak pedig, részesei lévén Krisztus papi, profétai és pásztori király tisztségének, ugyanek a háromnak, mint előbb a papokról mondtunk, de mi világi ugyanebben valahogy bele vagyunk, iktatva, gyökerezve, az Isten egész népének a küldetésén belül, az egyházban és a világban töltjük be a magunk szerepét, valóban apostoli munkát végeznek a világiak, a világban élő Krisztus hívők, amik az evangélium közvetítésében az emberek megszentelésén fáradoznak, és a földi dolgok rendjét evangéliumi szellemben igyekeznek áthatni. Tehát azon túl, hogy a gyerekeinket megkereszteltetjük velük, imádkozunk, és mit tudom én, utánézünk, hogy milyen filmet vagy internetet néz, és milyen társága barátkozik, és mit tudom, ezt elősegítjük, hogy jó irányú legyen. Ezen túlmenően mi a földi dolgok rendjét szeretnénk átadni az evangéliummal. Tehát azt az üzemet, azt a gazdálkodási egységet, azt a BT-t, vagy ZRT, vagy akármelyek nevezzük, amiben mi benne dolgozunk, a kapitalista valami munkaalkalmat adott nekünk, és ott agyon hajszolt bennünket, ezt szeretnénk evangéliumba tenni. Azt a helyet, ahol az utcában lakunk, a szomszédainkat, a környezetünket, az ottani községnek a vezetését, a szemléletét, az önkormányzat szemléletét, ezeket kell átadni evangéliumi szellemmel. Ahol élünk vagyunk, ahol utat építenek, ahol most építik a hidat, vagy egy óriási plázát, ezeket a dolgokat kéne áthatni a gyerekeink, a jövőnk érdekében is. És nem csak áthatni, hanem tökéletesíteni úgy, hogy ezen a téren kifejtett munkánk fényes tanúságtétel legyen Krisztusról, és az emberek üdvösségét, az ember végértvényes célját, az ember beteljesedését szolgálja. A világiaknak, a világnak éppen az a jellemző, hogy az emberek között és világi foglalatosságban élnek, ezért hívja őket arra az Isten, hogy kovász módjára a világban apostolkodjanak. Azért vagyunk mi az egyházban úgynevezett világban élő Krisztus hívők, Christi Fidelis Laici, hogy mi, ahol vagyunk, ahol élünk a világban, abban az utcában, házban, abban az üzemben, abban az iskolában, ott az emberek között és az ő foglalatosságban, az ő életterükben vigyük el az evangélium kovászát. Hát egész világos ez, apostolikus aktualitátem, második pont, második bekezdés. A papoknak mi a szerep ezzel kapcsolatban? A papoknak az a szerep, hogy bennünket lelkileg áthassanak, Krisztushoz rendeljenek, Krisztus erőforrásaiból megerősítsenek, miután az evangéliumot tájékoztattak, és bennünk valamiképp ezt az egyházi összetartozást szervezik, elősegítsék. De a papoknak, mint Nagyszent Gergely pápa ma reggel panaszkodott nekünk, nem az a dolog, hogy ők tárgyanak mindenfajta önkormányzati tényezővel, minden esetben, ha csak nem a helyzetükből adódik, hogy ők tanakodják ki, hogy hogyan kellene a községben, mit tudom én, a gyerekek összefogását megszervezni, vagy mit tudom én, a szociális kérdésben elesett hajléktalanokról gondoskodni, ez nem a papok dolga közvetlenül nem. Ez a mi dolgunk. Tehát a papságnak nem az a dolga, hogy ők mindent, ők harcolnak ki előttünk, ők nyilatkozónak, ők szerepeljenek, aztán mi majd szépen, nyugodtan ennek a kis akolnak a békében, hát ugye megvagyunk, vagy inkább panaszkodunk, hogy miért nem lépnek még többet, miért nem harciasabbak, stb. Ez a világ elmúlt, ez a szemlélet, ez nem érvényes. Mi a papjaink által megszentelt térségben, erőben, kapcsolatrendszerben, velük persze egyeztetve, de amit meg lehet tenni a holnapért, a közösség, a társadalom javáért, azt nekünk kell kiharcolnunk. Nekünk kell összefognunk benne. Tehát remélem, hogy ez egészen világos, és még annyit mondanék erre, hogy az ő szerepük, ugye, a mi szerepünkben ebben, a mi sajátos szerepünkben, hogy mi a világban kell az elmenet építsük. Azt mondta a Zsinat annak idején, hogy a kultúréletben a tanárokon át van jelen az egyház, egy világos beszéd. A kultúréletben a tanárokon át van elsőben benne az egyház. Persze a művészeken át is, meg a tudósokon át is, de legfoghatóbban apró pénze vált a tanárokon át. Hát most amilyen fajta szférát önök itt képviselnek, amit itt, amiben benne vagytok, abban a térségben nektek kell az evangéliumot elterjeszteni, a kovászosítani a társadalmat. Hát persze könnyű ezt így mondani, és azért ülünk itt, mert csak együtt ők tenni, és csak az Isten kegyelméből. Tehát én csak ki akarom élezni a kérdést. Na most mi nem úgy vagyunk erre az Isten egyházában, hogy kapunk egy hatalmas megbízatást, aztán gebegy bele, hogy tudod. Az Isten országában soha nem ez van. Isten amire meghív, amire oda csábítgat, arra ő állandóan erőt is ad. Erre egy drámai dolgot mondok, hogy van a kadus egyház katekizmusa, 4 fő része van. Elsősorban a hiszek egy, hogy miben hiszünk, jó, rendben van. Másnak nem a 10 parancsot követke, hogy hogyan éljünk, hanem a kegyelem források, a misztériumok. Az Isten hogyan erősít meg bennünket, ez a második. Először fölszerel, aztán utána tedd amit a dolgod. Roppant érdekes ez. Hogy az egyházban nem zaklatnak örökké, meg nem nyesegetnek, meg nem instigálnak állandóan valami többre, egy örök feszültséget okozva, hanem amire az Isten meghív, és ha tényleg ő hív meg, akkor annak ahhoz megadja az erőt. Utána mehetsz. Tegnap úgy mentünk ki a körtére, hogy egy álló órán át előtt a templomban imádkoztunk, énekeltünk, szentségi áldást kaptunk, tehát felerősödtünk. Amikor már harsányan tele voltunk az Isten örömével, akkor kitoldultunk a körtére, fehér trikóba, meg egy ilyen vinyettával, egy ilyen emblémával. De először mindig erőt kell kérni. Hol vagyunk mi felerős? Tehát meg vagyunk keresztelve, numero 1. Ahol pont is ebben a háromban Krisztus profétai, papi, tehát megszentelő és pásztori, közösségépítő szerepét vagyunk beleszentelve. Mi az, ami ezt a szentséget még kiegészíti, kiteljesíti? Hát a... Nem. Az naponta táplálja. A bérmálás. Tehát húzza ki magát minden test, aki megvan itt bérmálva közülünk, hát mindenki megvan bérmálva. Tehát húzzuk ki magunkat, és vegyük tudomásul, hogy az Isten nem csak behívott az egyházba, hanem küldetés is adott. Nem csak egy akol meleg, egy egyházi benségnek az otthonosságába élünk, hanem nekünk nagyon harsány küldetésünk van. Magunk helyén mi mind képviselők vagyunk. Nem is kell minket megválasztani ilyen október 1-én, nem kell nekünk kirakozni a képünket a lámpavasra, mi nem szorulunk arra rá, hogy minket külön-külön valami fajta módszerrel itt helyzetbe hozzanak, mi helyzetben vagyunk. Ha bérmálta vagyunk, akkor helyzetben vagyunk. Egy bérmált ember, lapos, tunya, magába kushad, és nem tud az egyház jegyében áthatni a környezetét, akkor nagyon-nagyon frusztrálja a saját bérmáltságát. Nem tudom megérteni, hogy egy bérmált, mit tudom én, nagyon furcsa a házas helyzete, vagy nagyon furcsa, mit tudom én, a társadalmi szerepe. Nem lehet megérteni, káromkodik az üzembe. Nem lehet megérteni, egy bérmált embernek küldetése van. Mi mind parlamenterek vagyunk, Isten országnak parlamenterei. És nem kell minket helyzetbe hozni, helyzetben vagyunk, tehát ezt vállalni kell. Harmadik, a küldetésünk. na most el ne repüljön velünk a ló, ez olyan méretetlen gazdag az egyházban, hogy én most csak egy kicsit így egyszerűen fölfedem a forrásokat. Valószínűleg az egész 3 napban már erre fűtöttek bennünket bőségesen. Tehát biblikus alapja ennek az egész kérdésnek nyilván bőven vannak. Ugye hát maga a krisztusi küldetés, hogy ti pedig ugye menjetek az egész világra, meg is tették Júdeát és Szamarián át az egész világra, mert az egész világra is tegyetek tanítványban, nem az, hogy hónaj brosúrát várjatok oda, nem az, hogy oktassátok ki, hanem tegyétek tanítványon már, akikkel találkoztok, és akkor őket így keresztjétek meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tehát ez a küldetés parancs Máté 28. fejezet vége. Vagy János 17-ben hogyan is imádkozik Krisztus a főpapi imájában? Azért, hogy mi a világban élve, de ne a világba bele azonosulva éljünk. Hogy ne hagyjuk el a küldetésünk terét, de ne azonosulunk azzal, ami szétomlott, vagy elégtelen, vagy krisztustalan. 1. Péter 3, tessék meg azon kikeresni. 1. Péter 3, hogy hogyan kell nekünk számot adni a hitünk öröméről, és milyen stílusban, szerényen, de határozottan. 1. Péter 3, nagyszerű hely. Megtalálják, akkor ezt soha nem fogják elfelejteni. Gyerekeknek lelkébe vésik. Vagy a Máté 7, ugye az esküvőkön szeretjük Szent Zsanapi evangélium, hogy az okos sziklára épített. De mit jelent, hogy sziklára? Ez gyönyörű a kép, az, hogy az okos sziklára épített, a gyerek is tudja. De mi az értelme? Az épít sziklára, aki megteszi Krisztus akaratát. Aki csak hallgatja, meg szajkózza, vagy éppen csak predikálja, az nulla. Aki meg is teszi. Nagyon sok dokumentumot hoztam ide, hogy látható legyen, hogy tenni is akarom, nem csak mondani. Tehát megteszi, aki pedig akármilyen szépen szövegeli, de nem teszi, az homokra, az árvízi tére épít. És a Biblián túl, a Bibliára építve pontosabban fogalmazva, az egyházi nyilatkozatok, az egyház a mai világban, Gaudium et Spes, hogy szóltam, hogy örömmel és reménnyel, a Gaudium et Spes, az előbb említett apostoli tevékenység, apostolikum aktuzitátem, az a leginkább ide vonatkozó írás. Akkor a Christi Fidelis Laici, a Krisztus hívőkről írt ragyogó írás, Christi Fidelis Laici, csodálatos írás, csak meghatva lehet átolvasni, és sokszor szinte megtanul, mint a Szentírást. Aztán ide tartozik II. János Pál pápának a missziókról mondott szava, amikor 1989-ben, mondom meseként, február 3-án, másokán 3-án együtt voltunk a szegény iskola nővéreknél, mindenféle akkor létező ilyen keresztény mozgalom, közösség, cserkészet, fokulárok, regnomariánum, ferences lelkiség, stb. Akkor ott egy Rómából jött Cantalan Messa nevű nagyon kiváló testvérünk, valami egész elképesztő elevenséggel mondta, hogy II. János pápa rögtönözve egy kasztellanon, hogy szeptember 27-e reggelen azt mondta az ott lévőknek, amikor összehívta a világ történetben először ezeket a lelkiségeket, egy, kettőt, hármat csak közülük, hogy hiszen tudjátok, az egyház az küldetésben él, az egyház az misszió, az egyházban küldetés van. Az Istenben küldetés van, mert az Atya küldi a fiút, az Atya és a fiú küldenek a Szent Lelket, hát az egyház állandóan küldetésben, az egyház mozgásban van. Mint tudjátok, az egyháznak az a lételeme, hogy ebben a világban mozog, és az evangéliumot szétviszi, és elterjeszti, és felépíti ennek egyében a társadalmat. Nem részletezem az 1989-es, azt hiszem, hogy júliusi vigíliában, tehát egy kora, késő nyári, kora őszi vigíliában meg lehet találni fantasztikus írás. Aztán, amit II. János Pál pápa hatodik pál nyomában mondta az újra evangelizálásról, és aztán az a bűvös szó, amit írjuk az egyház szociális tanítása. Meg is kérem a jelenlőket, ha valaki tud arról, hogy ez az egyház szociális tanítása nem hatalmas, vastag szakkönyvben az van, de ilyen jó népszerű módon, mint 45 után írtak a jezsuiták ilyen kis írásokat, megvan, örülnék, az egyház szociális tanítását nekünk napi szinten kéne ismerni. Én mondok 3 szót, kulcsszót hozzá, hogy a személyesség,
nekünk senki nem szám, nem személyi szám, nem TB-kártya szám, nem zálogházi vagy mitén bankkártya szám. Itt nekünk mindenki szemébe, szemébe lehet nézni, akinek szíve van, aki egyszeri személy sorsot hord, aki meg van hívva az örök üdvösségre, meg mindenki személy. A keresztény társadalmitása személyes. Második vonása kölcsönös. Mint a házasság, mint a szülő-gyerek kapcsolat. Minden igazi barátság, szerelem kölcsönös. Az Isten szerelme velünk még inkább ilyen. Kölcsönös. Ott van élet, ahol kölcsönség van, mert a kölcsönösség az a szeretet. Ahol jófajta kölcsönség van, az a szeretet. Ahol csak egyirányúság van, lehet akármilyen ménkül nagy lakodalom nyomán, az nem szeretet, az önzés. Amíg csak te jó vagy nekem, az nulla. Az önzés, az pokol. Amikor azt kell szólni, hogy mi jó neked, ki vagy, mit tehetek érted, hogyan fontos vagy nekem, hogy vagy. Tegnap egy megható jelenetre játszottak a gyerekek, hogy az Isten megálmodott minket. Egész megható volt, hogy megálmodott. Először az ott lévők nem akarták tudomásul venni, aztán meghatódtak, hogy az Isten megálmodta őket. Ahol kölcsönösség van Isten és az ember között, egymás között, az a másik keresztény tanítás, harmadik pedig a szubszidiaritás elve, hogy amit a kisebb megtelt, ne tegye meg a nagyobb. Amit a gyerek el tud látni, ezt ne az apja, anyja csinálja meg. Amit a család el tud látni, ezt ne akarja az önkormányzat helyettünk kivenni, vagy az állami vezetés. Amire az ember képes, amiben kreatív tud lenni, ezt átéltük 98 után, hogy mi minden telik a magyarságtól, hogyha igyekszik kreatív lenni. Minden diktatúra az pont ezt lövi ki, ezt támadja, ezt robbantja föl, hogy ne lehessen az embernek abban öröme, hogy ember, hogy a munkában öröme van, nem csak pénz van utána. De az életnek öröme van, és nem csupán csak egy élvezgetés az egész élet, hanem az öröm, az szolgálat, az becsület, az lüktetés. A harmadik ez, hogy amit a kisebb megtehet, ne tegye meg a nagyobb. Hát az irodalomról ennyit szerettem volna mondani, és hogy az egyház hogyan gyakorol a napjainkban, most persze hunyjuk be a szemünket, mit csinál a Vatikán? Hány nagykövetsége van, hány követsége, hány konkordátumot kötött? Milyen pápai bizottság vannak a világiak és a különböző társadalmi problémák oldozgatására? Családbizottság, és itt tovább. Hogy a Vatikánnak mennyi mindenféle ilyen jelenléte van az ENSZ, vagy az UNESCO, vagy ezeknek az ülésein. Ez a Vatikán, vagy meg az egyház, mi mindent tesz egyházmegyei szinten is, hogy jelen legyen a társadalomban. Most ezt nem akarom itt elsorolni, mert elmegy az idő vele, ez ki fölöttünk lévő, vagy értünk való rendszer, de hát ennek a helyét is meg kéne valósítani, nem elég, hogy a világszínvonalon van egy ilyen kölcsönösség. Negyedik pont, a közéleti kapcsolataink anyaga, hogy miben tudunk együttműködni. Ahogy az ökumenében tudjuk, hogy mi az a négy dolog, amitől mi a protestánsokkal együtt tudunk működni, az imádság, ugye, a Biblia szeretete, a társadalmi problémák oldozgatása, pont ez, amiről most beszélek, ugye, és a karitász. Így mondok én most ötöt. Az egyik a családvédelem, a család kibontakozásnak az elősegítése. Elementáris kérdés, hogy holnap lesz-e család, vagy szétszúzzuk. Element, az élet függettől, az emberiség jövője. A család annyira elemi isteni ajándék, hogy ezt ahol lehet támogatni kell. Nem kell elkezdeni kéglibe a házas életet, hanem tisztességgel fölszentelve házastársai szülővé kell kezdeni, és nem lehet holnap után megunni egymást. A család végtelen szeretetteljes kapcsolat, egy isteni kis modell, egy kisfajta mennyország, és sokszor néha nagyon küzdelmes körülmények között is, de minden esetre a család az az Istennek egy elemi álma az emberiség érdekében. A másik az élet, az élni akarás. Ma ez van megtámadva, az élni akarás. Éldegélni, kiélni akarhatjuk magunkat, ha hallgatunk a propagandára, de élni kell tudni, nem kiélni magunkat, nem élni. Élet, erkölcs, társadalmi egység elősegítése. Harmadik a kultúra támogatása és elmélyítése. Negyedik az egyház, a hit megbecsültetése, igazolása, hogy az egyház nem a szemetes kocsik után még következik, hanem a társnak szüksége van erre az intézményre, a hit legmélyebb emberi igény. Az Istenről tudjuk, hogy ha az ember elcsöndesedik és önmagára talál, akkor szükségében elkezd imádkozni. Az emberben méretetlen mély vallás igényesség van, amit lehet össze-vissza csűrni, csavarni, elszektársítani, de akkor is ott van az igény, csak akkor fájdalmas, ha leföldeljük. Nektém az egyház, tehát mondtam, ötödik a méltányos részesülés az anyagi forrásokból. Nem az az első az önkormányzata, hogy mennyi pénzt kapunk mi a közös kasszából, bár igazán járna nekünk, mert fizetjük az adót becsülettel, hanem mi az a méltányos rész, ami ötödik témaként szintén fontos téma. Nem egyetlen kapcsolatban az önkormányzata, hogy mennyi pénzt kapunk. De biztos, hogy ez is egy kérdés, hogy azért a templom a községnek a legelegánsabb, legmutathatóbb intézménye, leggazdagabb, legszebb művészeti tárgya. Vagy mit tudom én, a helyi babamama kör, vagy óvoda, vagy nem tudom, keresztény óvoda, hát az a társnak lényeges és életsegítő intézménye. Persze, hogy jár hozzá a segítség, hiszen befizetjük adóba, töménytelen mértékbe azt is, amiben egy kicsit visszakaphatunk ilyen jó célokra. Ötödik pont, mik a konkrét lehetőség és minták. Hát itt elképesztő sok mindent lehetne mondani, próbálom ezeket szépen pontba szedni, ezt nagyon fontosnak tartalom, amit most következik. Sorolnám ezeket egymás után. Az első, hogy számít a létünk, az identitásunk. Egyáltalán azzal, hogy vagyunk, hogy van egy templom, egy egyházközség, egy babamama kör, hogy létezik egy játszóház, egyáltalán, hogy vagyunk tegnap a körtéren. Ez egymagában a létünkkel, mint Szent Ferencék annak idején, ezzel már predikálunk. Az, hogy mi az espesi kertben otthon, mindegyik templomnak a búcsát, közösen ünnepek, a papok elmennek annak a templomnak a esti misére, ahol búcsú van, és a hívek jönnek zászlóval, meg hát persze nem tömegjelenségben, de jönnek a híveink is egy páran, ez egy nyilvánvaló tény, egy szót se szólnánk róla, akkor is ez egy tény. Az összefogásnak egy gyönyörű ténye. A Noé, ahogyan megmenekült a pusztulástól, a Noé, amelyek ugye a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, nem kifejten kereszt intézmény, de humánus intézmény a család érdekébe, a létével is valamit jelent a társadalomban. Az, hogy karácsonykor, húsvétkor még egy zárt templomba is be lehet menni délutánonként, mert őrséget szervezünk meg egy ilyen tolvajló világban, nyitva zárjuk a templomot, áramlanak az emberek. Legalább ilyenkor, ha nem csak a szél folyik, hanem be lehessen menni teljesen a templom belsejébe. Arra szánnak olyan emberek időt, akik eléggé magányosak, beülnek és segítenek abban, hogy tömegek áramolhassanak be. Egyszer, hogy vagyunk, elérhetőek vagyunk. A második, hogyha megszólítanak bennünket, akkor erre mi válaszolunk. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogyha valonnan kapunk egy meghívást, ami tisztességes, valamilyen tudományos vagy társadalmi eseményre, hogy valamit ne nyögjünk rá. Megszerveztük azt, hogy valaki közülünk elmegy. Hát nem tud a pap mindenben elmegy, nem is kell neki. De mindig elmegy valaki közülünk, a testületből, vagy a egyházközségből van egy pár ilyen testvérünk, aki erre hajlandó, és akkor ő elmondja ott hangosan, hogy ő a ciszteleti szentek plebániát képviseli. Azért ide is gratulál ahhoz, ami van, ha olyan, amit lehet gratulálni. Ha írnak, visszaválaszolunk. Tehát nem papírkosárba dobunk mindent, ami valamit ér, hát a reklámanyagot persze. De ami valahol egy értelmes küldetés van, azt természetesen megválaszoljuk. Tehát valahol megszólíthatók vagyunk, és arra válaszolunk. Harmadik, amit írtam, hogy ha mi is élünk a meghívás, a kapcsolatépítés lehetőségével. Tehát mondjuk karácsony, húsvétkor vonatkozó iskoláknak, ismerősöknek, hivatali szerveknek, bárkinek írunk egy pár sort, nagyon előre megfogalmazott ilyen egyházi megnyilatkozásban egy kicsi kis pár sor, egy képecskével, egy kis karton, és elküldjük. Tehát tudomásul vesszük egymásról, hogy vagyunk és összetartozunk. Vagy mit tudom én a hát különféle módon, ugye köszönleveket írunk a nagymarosi találkozó után. Egyszer megpróbáltam a kerületi művészeket összehívni, egy párat, mert Szent Imre város 11. kerület a leggazdagabb magyarországon a művészek jelenlétével, ott van a legtöbb művész, vagy iparművész, meg stb. Negyedik, nem félünk a kihívásoktól. Tehát, hogyha a Placid atyát díszpolgára avatják, akkor ezt komolyan vesszük, és örülünk neki, és elmegyünk oda. Ha egy könyvbemutató rendez az éghajlat, mondjuk Tolvaj író Ferencnek a El Camino könyvét bemutatják, és meghívnak, akkor elmegyünk, és tudomásul vesz, hogy a könyv nem is olyan rossz, és mögötte egy nagyon hiteles élmény van. Már tőlünk is sokan voltak az El Caminón, többen. Vagy ha egy kiállítás rendez Oleser Tamás ott a környék, akkor meglátogatjuk a kiállítását. Vagy ha a Szent Imre kollégium, ami ma Baross Gábor kollégium nemrégében a 100. évet ünnepelt, akkor ebbe a profán, egykori egyházi, ma már teljesen profán világban, mert van egy bizonyos átlagnál jobb összetartozás, ilyen olyan szintű, de mégiscsak van, elmegyünk és megünnepeljük velük, részt veszünk az ünnepen. Már a végén a kocintás után már nem sokáig, szóval nem kell nekünk ott a vacsorát pótolni, de minden esetre egy kicsit ott lenni velük, ismerkedni, találkozni, örülni, ez nagyon helyes dolog. Vagy mit tudom én, ha a betlehemi kiáltásokat meghirdetik idénre is, és majd november 5-ig kell jelentkezni mondjuk, hát akkor megyünk a betlehemes kiáltáson, részt veszünk, mert ez egy hatalmas európai meg magyarországi jelentőségű mozgalom, amit pont egy cisztes indított hazánkban, Schwarz Elemér. Hát akkor hogy ne mennénk el és vennénk ezen részt, mert ez egy jó dolog. Gyerekénket belendítjük ebbe meg a fiatalok körét, hogy alkossanak, vagy az ismerős művészeinket. Nagyon szerette ajánlom itt a Margitot, aki ennek szakértője, majd egy persze legyen, és álljon fel, hogy lássák. Akinek erre kérdése van, az majd a Margitos fordulón ismételten díjakat nyert ott, de nem érdem nélkül, szóval kérném szépen, hogy vele beszéljék ezt meg. Egy következő ilyen kapcsolati lehetőség, hogy vannak nekünk megcímzett alkalmak, ezt már talán mondtam, vagy nem mondtam, tehát nekünk megcímzett alkalmak, amikor olyan jubileumok, stb. Következő, hatodik. Kapcsolatteremtő szolgálatok. A búcsú az most esemény nálunk, és lassanként mi is tanulunk másoktól, Szent Ferenc templomtól, Bakástéritől, tehát a Ferencvárostól, meg mit tudom én, más helyektől. Egyre több ilyen búcsú ünnep van. Péter, hogyan van nálunk a búcsú? Egy mondatot mondjál róla, légy szíves.
Hát a búcsú az Szent Imre búcsú. Körbeveszi a templomot, egyrészt egy hagyományos ilyen kirakodó vásár, másrészt pedig a templomban általában van egy kiállítás, ilyenkor nyitva van a templom, be lehet jönni, és ehhez kapcsolódóan van mindig egy szentségi háttér, ami azt gondolom, hogy ennek a búcsúnak egy nagyon lényeges lelki mozgatója. Tehát reggel egy zsolozsmával indul, egy ereklyekítétel kíséretében, Szent Imre ereklyekítétel kíséretében, és folyamatosan a búcsú másfél napja alatt, ugye szombat vasárnapra esik, állandó szentségimádás van, be van osztva, hogy kik mikor vállalják a közösséget. Itt például nagyon jó lehetősége van a képviselőtestületnek megjelenni, mint képviselőtestület a szentségimádáson esetleg egy órát elvállva. És ehhez kapcsolódva, ugye nálunk ez az adottság, szomszédban ott van a Ciszterci gimnázium, a Szent Imre gimnázium, ott különböző kulturális események vannak.
Játszóház.
És természetesen, tehát korosztályonként lebontva, ehhez időnként sport, de mindig valami a gyerekek számára felkínált játék lehetőség kapcsolódik, esetleg családokkal együtt föl akár a Gellért-hegyre egy kis kitekintéssel. Tehát, hogy szeretném minél több embert megmozgatni, meghívni ezeken az alkalmakon, kilép a templom gyakorlatilag a maga helyéből, és hát igyekszik annak az egész közegnek egy ilyen igazi lelki és
elemi. Tehát kerületi szolgálat ez, és tényleg egyre nagyobb megbecsültsége van, és hasonlóképpen egy nemzeti örökség napjai, amikor az orgonát lehet megtérni, és ez nagy szám, hogy orgonát lehet látni, mediával való kapcsolat, városmisszió, zarándoklatok, mind ilyen intézmények. És persze az előbb hallottuk, hogy korosztályonként igen, de úgy, hogy azért mindig a szerves család együtt, tehát úgy egy korosztály kiemelte, hogy mellette a szülők, meg a nagyszülők is, hogyha gyermeknapot rendezünk, vagy bababomba kört, vagy hasonlót, tehát igyekszünk mindig a teljes szerves életet szolgálni, és nem szétszaggatni rétegekre a társadalmunkat, a közösségünket. A következő, a hetedik pont az intézményeink, a Szent Imre Városi Egyesület. Hát ez a kerületnek azt hiszem a legnagyobb polgári egyesülete. Szándékosan nem a plebánia alá van rendelve, hanem a 215. kánon értelmében, Zsolt atyának mondom, ugye mellé van rendelve, és ez ugye egy nagyon ügyes dolog, hogy a társadalom, mi, mint egyházközség, úgy nézünk ki, mint a Szentvárosi Egyesület. Legalább 15 szakosztálya, ebben van turisztika, sport, vallási elmélyítés, az égen mindenféle. Befele pedig, hát ugye a plebánia vagyunk, ugye, ha magunkat egymásra nézünk. Kifele nézve, így még néha még egy-egy pályázat is megnyerünk ilyen alapon, hogy Szentváros Egyesület, mint plebán biztos nem kapnánk egy fizetést, de mint Szentváros Egyesület, úgy mégis elmegy. A Karolina Egyesület, az Albert Favai Társaskör, a Mórusz Tamás Egyesület, a Szent Lélek Kápolna barátai, ez az öt egyesület igyekszik egymásra is figyelni évben legalább egyszer. Aztán van a Civis, Szentendrevárosi Szerviz. Most nincs módom elmondani, Péterék szívesen elmondják, itt lévő képviselőink, vagy a Erika férje nyomán el tudja mondani, hogy mi ez a Civis, Szentendrevárosi Szerviz. Be lehet jelentkezni, van számítógépük, bármit közvetünk, babakocsit, őrző pesztonkát a gyerek vagy a nagymama mellé. Hát egy évben 250 ilyen ügyet körbe elrendeznek. Csodálatos. Három olyan család, ahol a gyerek már nem kell pelenkázni, a szülők elé futottak, ezek a gyerek a legremekebbek nálunk. A szülők elők húztak, és bemutatnak egy eleven keresztény magatartást, egy közvetítő magatartást, amiben rengeteg jó származik, rengeteg gondot oldunk föl. Vendéglátó szolgálta házunk ízik attól, hogy meg másik plebánia, meg hasonlók, a harmadik is, a Szent Gerét is a környéken, hogy fogadunk mindenféle antialkoholistákat, antidrogosokat és mindenféléket. Orvosokat, gyerekorvosokat és itt tovább, újságírókat, most éppen azok vannak nálunk. Aztán a kulturális szolgált, Karitász. Nyolcadik ilyen, az önkormányzattal való kapcsolat. Hát bárcsak elmondhatnám, hogy több hívő társa, mint a jelenlévők, vannak be az önkormányzatban. Egy azért mégis bekerült a listáról, de hát annak örülünk, hogy sok lenne benne. Hát érdekel minket a gyerekeink jövő. A helyi önkormányzat az egy viszonylag szabadabb egység, egy tisztább egység, mint az egész mai összefüggés hazánkban, de egy önkormányzat egy helyi érdekeltség. Hát lehet az, hogy mi nem vagyunk benne? Hát lehet olyan önkormányzat, hogy, mert a politika koszos, és köszönöm szépen, mosom kezem, és nem érdekel. Hát nem érdek a saját fiad, gyereked, unokád? Tehát az önkormányzatban bent lenni. Van egy szürke nunciusuk, Vida Zsoltnak hívják, maximális egyszerűen egy kitűnés részesült, a Szent Aladdelben díjat kapta meg nemrégiben. Miért? Mert csendes sugóként ott van, nagyon-nagyon szolgálja a polgármestert, meg az összes munkatársakat, mindenki szeret ilyen nagyon heves, eleven ember, de legalább ott van, és néha meg tudom mondani, hogy hogy kell egy templomba bemenni, és hogy mit kell csinálni egy polgármesternek, vagy egy önkormányzati embernek. Legalább elmondja, hogy hogy szólíts meg. Hát nekik segítünk vele, hogy legalább tudjon viselkedni az a másik fogalma is az egészről. Tehát nagyon lényeges, hogy legyenek ilyen emberek, ilyen benfentes embereink. Ennek van egy egyetlen irodalma, ha tudom, ez az önkormányzat és helyi egyházak, van egy ilyen kis kiadvány, érdekes dolog, nagyon ajánlom figyelembe. És a kilencedik, amit mondanék, az ökumené, tizedik a nemzetközi kapcsolatok, most már nem kezdek bele a Csíkszereda, meg Szandomierzs és a Szentkereszt monostor, az ottani Pannonhalma, lengyeknél volt a hatalmas ünnep, újságból tudjuk, meg mit tudom, a párizsi Versailles, Versailles-tól pár méterre, ugye Versailles-ban Triantól pár méterre, ott is van egy kapcsolatunk, hogy mit jelentek ezek a kapcsolati rendek. Utolsó pont, mik a főbb tennivalóink? Az első az, hogy szembenézni a valósággal. Kertelés nélkül, ami van. Ez a világ Isten alkotása, az ember el tudja deformálni, meg csodálatosan tud Istennek segíteni és szolgálta lenni. De úgy, ahogy kinéz, ahogy van, úgy kell komolyan venni. A közéletnek a mai állapota, minden hamiskodás, minden fölösleges ködösítés, vagy mit tudom én, félsz nélkül, ami van. Imádság az Úr elé visszük a közélet szereplői problémát. Placid atya a Szentlélek közösségben kiosztotta minisztereket, hadd ne mondjam a neveket, mert már túl sokat mondjuk. Tehát mindegyiknek, minden ilyen szegény embernek van egy imádkozója, aki imádkozik érte. Vagy esetleg több is. Aki olyan, annak talán több is kell. Tehát mindenféleképpen, ugye, hogy könyörgünk érte, engesztelünk. És mindent először az Isten beszélünk meg, minden problémánkat. Harmadik, felmérjük az alkalmasságot, azt a szerencsétlen keresztény álszent, hogy én nem vagyok alkalmas, nem vagyok méltó rá, én nem tudnék megszólalni. Hát gyorsan ássuk el. Ez nagyon csúnya gőg, a kisebbes érzés az egy ronda gőg. Mert a gőgös emberek látszik, hogy gőgös, de aki ilyen tremolózik, és nem mer kiállni, ahova ki kéne állnia, az egy gyenge teremtés. Ha gyerek tegnap az orrán jól felelt, és amit rábíztam, egy 5 perces beszámolt, és elég hangosan mondta, akkor megdíszem, hogy 5-öst adom neki, hogy legalább értelmesen mondtad, és mondom, hogy nézz föl a többiekre, ne csak a papírat bújjad. Neked holnap szerepelned kell, egy gimnazista 10 érettség előtt álló gyerek. Hát meg kell tanulni, hogy kiállni mások elé. Tehát sútba ez a sok szörnyűséges, hogy a politika koszos, meg én nem vagyok méltó, nem vagyok fölkészült. Hát persze, hogy készülni kell, de azért egyikünk se karizmánk nélkül van elresztve az Úristen világába. Tehát talpra magyar, hagyjuk már ezt a sok álszerénységet, ez nem dicsőséges dolog, hogy én, ugye a másik, akinek semmi gátlása nincs, mert terhelt, vagy pedig azért, mert aki először jelentkezik, mindig az. Először mindig azok jelentkeznek, a plebán hívok embereket, akkor aki először jön, az mindig a feszült idegzetű, mert ő helyzetbe akar kerülni, mert másut nem fogadják el. Vagy pedig az, aki hát gátlástalan, akinek semmi se számít, aki huncut hátterei vannak, nem tiszta hátterei, aki érdekember, azok jelentkeznek. És a nagy művelt keresztény tömb pedig szépen hagyja, hogy lassanként alul föl össze-vissza szeleteljék. Hát szóval mire jó ez? A negyedik az, hogy de persze fölmérjük a hátrainkat, de pedig a korlátainkat is, persze nem vagyok egyikünk se zseni, egyikünk se tökéletes szent, de hát valamire jók vagyunk az Isten országában. Az Isten valami meghízott, helyzetbe hozott, odafigyelek rá. Egymást bátorítjuk, egymással egyeztetünk, együtt védjük a krisztusi stílust. Ha valaki önök közül valamit mond, én gyorsan visszalépek, és figyelek arra, ha jót mondod, hogy azt mozgassam. Ahol valakinek valami álláspontja van, inkább állandóan visszahúzók, akármilyen dinamikus alkatom van, de visszahúzók, mert inkább ketten együtt egy alacsonyabb szintű valamit, mint egyedül brillírozni a másikkal szembe. Túl sok cikket írunk, túl sok előadás van, túl sok konferenciánk van. Kevesebbet kéne, de együtt, nagyon együtt. Tehát Isten áldja meg, amit együtt teszünk. Mert ezt reggel csak ezt harsoljuk, hogy szeretet. Hát szeretet azt jelenti, hogy együttműködök a másik. Akarom, hogy éljen az ő ötlete. És hogy nem, hogy elszaladjunk, hogy méltatlan képviselünk nagyképűen, vagy túl gyöngén, puhán valamit. Megfelelő tájékozottság. Hát ha valamihez hozzászólok, akkor oda kell figyelni. Egy olyan polgármester, vagy mit, olyan társadalmi tényező, aki ekkora kereszt a nyakán, de lusta, hanyag, nem intéz, amit tennie kell, méltatlan, hát Isten irgalmazzon. Aki odaáll valamihez, hogy hozzászól, az készüljön föl rá, és figyeljen oda rá. És jellemileg is győze. Hiába nagy professzor, hogyha nincs jelleme. A jellem az nagyon lényeges az emberi méltósághoz, hogy amit képvisel, annak fedezete legyen. És végül keressük a vezető embereket. Keressük, aki valamiért sich unter nehmen, aki alá teszi a bálát egy tartónak, egy deszkának, egy gerendának, egy keresztnek. Ki az, akinek fontos a holnap? Ki az, aki ebben vagy abban szerepet vállal? Ebben van a legnagyobb énségünk. Rengeteg előadást hallgatunk, lelkesedünk, de ki az, aki valamit elvállal, hogy én ezt keresztül viszem? Dicsértük a Simon Pétert, aki elvállalt az egész városmissziót, szerény volt, matematikus, remekül szervezett, alig lehetett látni, de mindent mégis ott volt, mindent hozzászólt, és olyan szerény maradt, de az egészet abszolút a kezébe tartotta. A karizmáját, a matematikus tehetségét jól élte ki, és használta föl. Tehát ember, aki hajlandó vezetni cserkészetben, keresztény mozgalmakban, egyházközségben, ki az, aki valamilyen szerepet elvállal? Mert ember kell, aki vállát alá teszi a keresztnek. Ember kell, ma vezetni undorító dolog, ma szörnyű dolog. Tegnap nagy dicsőség volt, ma nagyon nehéz dolog. Ki az, akiben van annyi alázat, hogy válasz vezető szerepet? Ezt szeretném a leginkább harsogni. Isten áldja meg önöket, mindenkit, akik valamilyen oldalon a helyi és a magyar egyház sorsát viselik. Valamit tesznek érte. Ki ebben, ki abban karitász, vagy mit tudom én, vagy oktatásügy, vagy mit tudom én, valamilyen szervezésben, Nagymaros, vagy nem tudom, meg a szervezésében, de aki valamit tesz. Isten áldja meg minden olyan keresztényt, aki valamilyen szerepet vállal. Aki nem csak panaszkodik, kritizál, nem csak ötleteket ad, hogy tudod, mit kéne csinálni, köszönöm. Aki tényleg vállalja. Dicsőség az Úrnak, mutatok néhány füzetet, ez valami fantasztikum. Három egyetem kiadása, Cseppek a tengerbe, a magyar szociális művek törekvéseknek egy protestáns, katolikus egyetem, ökumenikus hálójáról 50 ilyen intézmény, kicsi vagy nagy, ez egy nagy csuda. A Szent István terv, ugye ez egy, ma az élvonalban egy professzornak egy jövő féltése. Vagy mit tudom, Kiara Lubichnak az Új utakon, ami tényleg a témánk egészen komolyan. Vagy a háló és minden füzete. Vagy a Salkázi Sára boldogavatás és a mögötte lévő tény. A szociális tesók, akik a szociális tesók, olyan fantasztikusan ügyesek és gyakorlatilag. Agy, hit, számítógép, ismerik ezt a remek, ugye három kiváló embernek a beszélgetése. Placid atya előttünk jár. Aztán Lüsztizsének emberhez méltó. Hát ilyenfajta irodalom bőven van, és nem kell sokat olvasni, csak megtenni, amit jónak találtunk, az Isten megcímzett nekünk. Köszönöm.
Ákos atya, igazából azt szeretnénk megköszönni, hogy megfiatalodtunk ebben az órában. Nem tudom, már legalább 15 éve ismerjük egymást, és valahányszor találkozunk, mindig úgy érzem, hogy fordítva halad a kor rajtad, mint ahogy az átlag emberem. Hát a jó Isten őrizze meg ezt a lelkesedést, amit talán sikerült egy kicsit átadni nekünk is. Köszönjük szépen.
Atya, mert itt társadalmat kell teremtenünk.